Szeretettel köszöntünk mindenkit. Jézus élete áttekintésének a vége felé járunk, és a mai témánk az utolsó vacsora, és ennek kapcsán egy kicsit Júdás személyére, ugye, aki körül annyi titokzatosság van, és annyi kérdőjel, Júdás személyére is ki fogunk egy kicsit térni. Máté evangéliumából szeretnék olvasni néhány sort a 26. fejezetből, tehát Máté evangélium a 26. fejezetéből, és így olvasom a 26. fejezetben az első két verset. És mikor elvégezte mindezeket a beszédeket Jézus, mondta tanítványainak, tudjátok, hogy két nap múlva a húsvét ünnepe lesz, és az emberfia elárultatik, hogy megfeszítessék. Tehát Máté evangélium a 26. fejezet első két verse volt. Mire vonatkozik az, hogy mikor mindezeket a beszédeket elvégezte? Ugye a 26. fejezetet megelőzi a 24. 25. fejezet, és mivel a múltkor éppen Jézusnak a nagy profétikus beszéde volt a témánk, a 24. fejezet, akkor nem tudom, hangsúlyoztam, hogy igazából a beszéd nem csupán annyi volt, amit a 24. fejezet tartalmaz, hanem a 25. annak a folytatása. Ha valaki megfigyeli, ott három példázat van, és az elsőt Jézus így kezdte, akkor hasonló lesz az Isten országa. Tehát ez még mindig az olajfák hegyén hangzott el, és ezt a három példázatot különösen az ő visszajövetelére, az előző témára való tekintettel kapcsolatban mondta el. Tehát akkor azt láthatjuk, hogy amikor Jézus befejezte az olajfák hegyén ezt a nagy profétikus beszédét, lezárva a három példázattal, akkor tette ezt a kijelentést, hogy két nap múlva húsvét ünnepe lesz, amikor az emberfia elárultatik, hogy megfeszítessék. Akkor ki tudjuk számítani, hogy mikor hangzott el melyik nap az utolsó héten a Jézus nagy profétikus beszéde az olajfák hegyén? Ha két nap múlva volt húsvét, és akkor, amikor Jézus megfeszítetett, a szerda. Ugye, tehát ez egy szerdai nap volt, és akkor itt fölmerül mindjárt egy kérdés, hogy tulajdonképpen mikor volt az utolsó vacsora. Ugye nem aznap, az egyértelmű, és az is egyértelmű, valamennyi evangélium megegyezik abban, hogy Jézust csütörtökről péntekre virradó éjjel fogták el, akkor zajlottak a kihallgatások. Pénteki napon történt aztán ugye a végső elítéltetése már reggeli órában, a megfeszítése, és délután 3 órakor halt meg. De olvassunk itt még egy részletet. Így olvassuk aztán a 17. versben, ugyanitt Máté evangélium a 26. fejezetében, a 17. versben, a kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz mentek a tanítványok mondván, hol akarod, hogy elkészítsük neked ételedre a húsvéti bárányt. Első percben egy zavarba jövünk, mert ha megfigyeljük az Ószövetségben, a Mózes 3. könyve 23. fejezete, ugye az az összes évi ünnepet felsorolja, és abból az derül ki, hogy minden esztendőben Niszán 14-én, az első hónap 14-én volt a páska ünnep, akkor vágták a páska várányokat, aznap volt a páska vacsora, és ehhez szorosan csatlakozott az úgynevezett kovásztalan kenyerek ünnepe, ami másnap 15-én kezdődött. Tehát így ugyan furcsának tűnik, hogy a kovásztalan a kenyerek első napján megkérdezik, hogy mikor készítsük a páska bárányt, mert ugye elvben a kovásztalan kenyerek ünnepe az a páska ünnep után jön. Na hát ne töltsünk ezzel sok időt, ezt Joseph Klausner tisztázza. Joseph Klausner egy zsidó szerző, aki nem keresztény nézőpontból, ő nem keresztény, még 1936-ban írt egy aztán eléggé elterjedt és nagy hatású könyvet ezen a címen, hogy Jézus és kora. És ebben a könyvben írja, hogy mivel közvetlen csatlakozott a páska ünnephez a kovásztalan kenyerek ünnepe, ezért Jézus korában már az egész ünnepet egybe kapcsolták, és sokszor az egész ünnepet páska ünnepnek mondták, sokszor meg az egész ünnepet kovásztalan kenyerek ünnepének. Tehát csak úgy számolták, ugye, az első naptól fogva a napjait, tehát egy ilyen elnagyolt kifejezés jellemző volt. De azután még mindig kérdés az, hogy tulajdonképpen mikor volt az utolsó vacsora, mert ha valaki jártas egy kicsit a Bibliában, akkor talán emlékszik, hogy amikor János evangéliumában olvassuk, hogy hogy is zajlott Jézus kihallgatása Pilátusnál, akkor ott azt olvassuk, hogy mikor odahurcolták a római helytartó elé, hogy jóvá hagyassák a halálos ítéletet, akkor nem mentek be a zsidó főpapok, illetve papok, nem mentek be a törvényházba, nehogy megfertőztessenek azzal, hogy kultikus értelemben tisztátalanok legyenek ugye az ő felfogásuk szerint, azáltal, hogy egy pogány ember házába mennek be, illetve egy pogány helytartónak a törvényházába, hogy megehessék a húsvéti bárányt. És ugye az is egyértelmű, hogy az ószövetségi ünnep az Krisztus halálát, hogy így mondjam, dátum szerint előre jelezte. Nagyon érdekes, hogy az Ószövetségben azt olvassuk, hogy így hangzik Mózes a 3. könyve 23. fejezetében, hogy ezekre az ünnepekre szabott idejükben kell gyülekeznetek. Tehát nem lehetett ezért vagy azért áttenni az ünnepet, és pont ez volt a csodálatos benne, hogy ezek az ószövetségi ünnepek ugye dátum szerint előre, hogy így mondjam, megjövendölték Krisztus halála időpontját, ugye, mert ő volt az igazi páska bárány, rámutattak ezek a jelképes áldozatok, és előre jelezték, hogy Jézus Niszán 14-én fogják megölni. De akkor hogy lehet, hogy akkor ugye már Jézus nem ehette meg tanítványaival a páska bárány, tehát csak csütörtök este lehetett, kizárásos alapon, de erre is magyarázatot találunk. Ezzel kapcsolatban is idéznék egy szerzőt, pontosan Gerhard Krollt, aki a következőket írja. Ezt írja, ha Niszán 14-e szombat előestére esett, azaz péntek estére, és ez alkalommal így volt, akkor az áldozati állatot az egyik hagyomány szerint Niszán 13-án vágták le, nehogy megszegjék a szombatot. Ugye azt kell tudni, hogy az isteni utasítás alapján a zsidók estétől estéig ünnepelték az ünnepeiket. Ugye így is olvassuk ott, hogy estétől estéig ünnepeljétek a ti ünnepeiteket. Tehát a szombat az pénteken naplementekor kezdődött. És ha a naptár szerint úgy volt, hogy a páska estéje, ugye a páska vacsora időpontja Niszán 14 péntekre esett, tehát akkor a vacsora, ugye meg az állat levágása az már a nyugalomnap kezdetére esett volna, akkor a Jézus korabeli zsidók egy része azt tartotta, hogy nem szabad ezért a szombatot megszegni, és egy nappal előbb vágták le a páska bárányt, és fogyasztották el a húsvéti vacsorát. A másik része a zsidóságnak viszont azt mondta, hogy hát ennek a nagy ünnepnek a szertartása felülírja a szombatnak a parancsát. Tehát ez a magyarázata annak, és ezen kívül még egy dolog, hogy Jézus egy nappal előbb tartotta meg a páska vacsorát tanítványaival, de a zsidóság zöme, ugye maga a jeruzsálemi papság is, csak másnap vágták, és másnap tartották meg a páska vacsorát. A másik ok pedig az volt, amit János evangélium a feljegyzésében olvasunk, Jézus így szólt a tanítványaihoz, kívánva kívántam megenni a húsvéti bárányt veletek, mielőtt én szenvednék. Tehát ugye Jézus jelezte, hogy ő már tudja, hogy másnap az ő áldozati halála fog bekövetkezni, amely beteljesíti a páska előképét, és ezért egy nappal előbb ülte meg tanítványaival a páska ünnepet. Tulajdonképpen ez volt az a vacsora, amikor Jézus az előképet átváltoztatta emlékké. Nagyon röviden, mivel valószínű, hogy nem mindenkinek ismerős, hogy mi volt ez a páska, ugye amikor a zsidók Mózes vezetésével kivonultak Egyiptomból, és a fáraó nem akarta elengedni az ingyen rabszolga népet, akkor ugye Isten 10 csapással törte meg a fáraónak az ellenállását végül, amit ugye Mózes mindig előre bejelentett, lehetőséget adott, hogy megszívleljék, de mivel a fáraó mindig megkeményítette a szívét, a vége az lett, hogy mind a 10 csapás végbe ment, és a 10. az volt az első szülötteknek a halála. Embereké, állatoké, a fáraó házát is beleértve, és az történt, hogy Isten az izraelitáknak rendelkezett, ez egy nagyon fontos rendelkezés volt, mert kifejezte azt, hogy ők se jobbak, őket is érni ez a csapás, de adott egy lehetőséget, és ez volt ez a bizonyos páska, bár az egyébként a páska azt jelenti, hogy elkerülés. A zsidók úgy is mondják, hogy Pesach, ugye azt jelenti, hogy elkerülés, és ez az elkerülés arra utal, hogyha ugye épp egy esztendős bárányt kellett megölni, és a vérével az ajtófélfát megjelölni, meghinteni, és aki ezt megtette, azok a családok, ott így mondta az ígéret, hogy a pusztító angyal, aki az ítéletet végrehajtja, elkerüli ezeket az otthonokat. Ugye egy nagyon kifejező jelkép volt, tulajdonképpen Krisztus helyettes áldozatára utalt, aki megment a haláltól, aki a bűn büntetését lerója az ember helyett, és ezáltal az ember szabaddá válik, és a bűn zsoldja a halál büntetést, nem kell elszenvednie. Tehát ez volt az előkép, és ezen a vacsorán Jézus ezt átváltoztatta emlékezésé. Tehát egy nagyon fontos alkalom volt, és itt hangzottak el bizonyos búcsúzó kijelentései, és itt tehát nagyon megrázó kijelentéseket Júdásra vonatkozóan is. Pontosabban itt zajlott Jézusnak az utolsó küzdelme Júdásért, hogy őt megmentse attól a borzalmas tettől, amire eddigre ő már elkötelezte magát, amit véghez vinni készült. Egyébként az Új Szövetségben, a korintusi első levél 5. fejezetében Pál apostol így szó szerint írja is, hogy Krisztus, ami húsvéti bárányunk, megáldoztatott érettünk, ő az igazi páska bárány. Tehát akkor így tisztában vagyunk, gondolom, az időrenddel, tehát még újra megemlítem, ugye, hogy emlékezzünk rá, tehát Jézus vasárnapi napon vonult be ünnepélyesen, kivételesen megengedte, hogy messiás királyként ünnepelve kísérjék őt Jeruzsálembe. Utána még aznap ugye a templomba ment, újra megtisztította a templomot, aztán utána hétfőn, kedden, szerdán még mindig a templomban tanított és beszélgetett és gyógyított, de szerdán, mikor kijött a templomból, ugye a utoljára, akkor hangzottak el a szavai, hogy itt kőkövön nem marad, ami le nem romboltatik. És akkor, amikor olajfák hegyén magukban voltak, akkor kérdezték meg a tanítvány, hogy mikor lesznek meg ezek, micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És utána következő csütörtöki napon akkor történt, ugye ez a bizonyos páska vacsora, vagy utolsó vacsora annak a napnak az estéjén. Ugye azt olvassuk, hogy a tanítványokat Jézus elküldte egy ismerőshöz, aki rendelkezésre bocsátott egy ilyen már előre elkészített vacsorázó házat, és a tanítványok ott készítették elő a húsvéti vacsorát. De valami beárnyékolta ezt a húsvéti vacsorát, és erre Lukács evangélium a 22. fejezete utal. Így olvassuk, Lukács evangélium a 22. fejezetében, ugye a 22. fejezetben előbb leírja az utolsó vacsora eseményét Lukács, de mintegy visszapillantva, mintegy a szituációt magyarázva, a 24. verstől a következőt írja. Támad pedig köztük versengés is, hogy ki tekinthető közöttük nagyobbnak. És ekkor hangzottak el Jézusnak ezek a nevezetes szavai, ő pedig mondta nékik, a pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és akiknek azokon hatalmuk van, jól tevőknek hivatnak. De ti nem úgy, hanem aki a legnagyobb köztetek olyan legyen, mint aki a legkisebb, és aki fő, mint aki szolgál. Mert melyik nagyobb, az-e, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Nem, de aki az asztalnál ül. De én ti köztetek olyan vagyok, mint aki szolgál. De Jézusnak ezek a szavai már hozzá kapcsolódtak valamihez, ez a kérdés, hogy melyik nagyobb az-e, aki az asztalnál valaki, vagy aki szolgál, nem de aki az asztalnál ül, de én ti köztetek olyan vagyok, mint szolgál. Jézusnak ez a kijelentése már hozzá kapcsolódott egy olyan eseményhez, ami magát a vacsorát megelőzte. Ezt egyedül János evangélista jegyzi föl, ugye ezt máskor is említettem, hogy János evangéliuma utolsónak készült a négy evangélium után, és János apostol tudatosan örökítette meg evangéliumában azokat a kiegészítéseket, amelyek a többi evangéliumban nem szerepeltek. Itt nézzük a János evangéliuma 13. fejezetében, így olvasom az első verstől. A húsvét ünnepe előtt pedig, tehát ugye itt János tisztázza, hogy még nem volt itt a páska vacsora, hanem ugye előtte vagyunk. Tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, tehát Jézus már teljesen ez a gondolat töltötte be is, nagyon nagy gondja volt arra, hogy a tanítványait felkészítse erre az eseményre. Tehát tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, mikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorához, levette az ő felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát, azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványuk lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ugye itt azt olvassuk, hogy Jézusra már ugye rátelepszik ez az árnyék, hogy ő tudja, hogy eljött az órája, de még mindig a tanítványai foglalkoztatják a legjobban, és így olvassuk, hogy ezen az utolsó vacsorán is azért fogyasztott el velük ezt a vacsorát, azért akart együtt lenni velük, mert szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Viszont Jézusnak a lelkére is ránehezedett az, hogy látja, hogy ők egyáltalán nem felkészültek erre a búcsú vacsorára, illetve fel se fogják, hogy ez már búcsú vacsora, utolsó vacsora Jézussal, hanem valami vele nagyon ellentétes dolog foglalkoztatja az őket, az, hogy ki tekinthető nagyobbnak közöttük. És itt ugye így olvastuk, hogy a vacsora közben Jézus felállt. A görög kifejezést, ami itt van az eredeti szövegben, így is lehet fordítani, hogy amikor a vacsorához már leültek, amikor a vacsora megkezdődött, tehát nem amikor már az étkezés folyt, hanem amikor már leültek a vacsorához. És a következőképpen rekonstruálhatjuk a helyzetet, mert utána aztán figyeljük meg a negyedik versben azt, hogy felkelt a vacsorától. Tehát már az asztalnál ült ő is, és a többiek is, már kezdődött volna a vacsora, de Jézus felkelt. Ugyanis volt a zsidóknál egy szokás, hogy egy ilyen vacsora azzal kezdődött, hogy a szolga megmosta a vendégek lábát. Ugye meleg éghajlatú vidék, voltak, akik mezítláb jártak, voltak, akik ilyen saruban, ilyen nyitott szandálban jártak, és ez egy ilyen felfrissítés volt, és ez egy szokásos dolog volt, hogy mennyire régi, talán vannak, akik közülünk emlékeznek Ábrahám történetére. A Bibliában olvassuk, hogy Ábrahám egyszer a sátra ajtajában állt, és látta, hogy három idegen közeledik, és eléjük ment, és azt mondta, hogy jöjjetek, meghívta őket magához a sátrába, és azt mondta, hogy jöjjetek, hadd hozzak egy kis vizet a lábatoknak, és a feleségének szól, hogy készítse a vacsorát. Tehát ez ennyire régi, az ősatyák idejébe visszanyúló szokás volt. Itt szeretnék egy pár sort olvasni Karner Károly János evangéliuma című könyvéből. Azt írja, ezzel a cselekedettel Jézus rabszolga munkát vállalt, mikor ő kezdte mosni a tanítványok lábait, és pedig olyan kortársai szemében megvetett rabszolga munkát, amelyre a zsidók között zsidó származású rabszolga nem, hanem csak a pogány származású rabszolga volt kötelezhető. Jézus tehát úgy áll tanítványai elé, mintha rabszolga volna. Na valahogy úgy képzelhetjük el, hogy mivel ők tele voltak azzal, hogy ki közülük a nagyobb, és itt ők csak rendelkezésre kaptak egy vacsorázó helyet, de szolga személyzet nem volt, ezzel kellett volna, ezzel a lábmosással kezdeni a vacsorát, de mindegyik a másikra várt. Egyik sem akarta azt kifejezni, hogy ő itt szolga, ilyen szolgai munkát egyik sem akart elvégezni. És erre nyilván óriási megdöbbenésükre, miután már leültek, és egy pár feszült pillanat eltelik, mindenki vár, és nem történik semmi, akkor Jézus felkelt, ugye azt olvassuk, levette a felső ruháját, kendővel körülkötötte magát, vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványuk lábát. Tehát a tanítványok zavarukban valószínű szinte megmerevettek, ahogy látták, hogy Jézus mit cselekszik, és ehhez nagyon közvetlenül kapcsolódtak azok a szavak, amelyeket az előbb Lukács evangéliumából idéztem, Lukács evangélium a 22. fejezetéből, ahol így olvastuk itt, hogy ezeket a szavakat mondta nekik. 27. vers, melyik nagyobb, aki az asztalnál ül, aki szolgál, nem de aki az asztalnál ül, de ti köztetek, én olyan vagyok, mint aki szolgál. Tehát Jézus nem csak elmondta ezt szóban, hanem a cselekedete illusztrálta ezt. És ezt az útbaigazítását, hogy aki köztetek nagy akar lenni, legyen mindegyikőtöknek a szolgája. Ugye a mai napig ez egy olyan negatív csengésű szó, hogy szolga, meg szolgálni, de Jézus, hogy így mondjam, felmagasztalta ezt a szót. Teljesen más jelentést adott ennek a szónak. Talán máskor is említettem, hogy a Bibliában Isten angyalairól azt mondja, szolgáló lelkek. És az Istennél ez a legmagasabb minősítés. Ez nem alacsony dolog, hanem igazából az a legnagyobb, aki képes erre, ugye, aki mindenkinek a szolgája, és ezt nem szolgalelkűen végzi, hanem önként, szeretetből és örömmel. Vörös Sándornak van egy kis epigrammája, remélem viszonylag pontosan el tudom mondani, ez egy nagyon találó kis megfogalmazás, azt írja, hogy valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsög a mindenség. Elég döbbenetes, ugye, ez a rövid kis vers. És hogy zajlott ezek után tovább az utolsó vacsora? Most nem térnék ki arra, hogy ezzel a lábmosással Jézus igazából egy nagyon fontos eljövendő szertartást iktatott be, ez nagyon elhomályosult a keresztények körében, legfeljebb csak annyiban él tovább, hogy ezt biztos hallottuk, hogy a pápa szokta húsvétkor néhány püspöktársa lábát megmosni. Most első Ferenc pápa ugye újított, és ő pedig római börtönbe ment el. De valójában ez már nem ehhez az ünnephez kötődik, hanem igazából az úrvacsora helyébe, bocsánat, az utolsó vacsora, vagy páska vacsora helyébe lépő úrvacsorának a bevezetése. Mert ugye Jézus itt ilyen szavakat mondott, hogy valahányszor, illetve bocsánat, még előbb a lábmosással kapcsolatban azt mondta, hogy példát adtam nektek, hogy amit én cselekedtem, ti is azt cselekedjétek. Azután azt is mondta, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosni egymás lábait. Tehát Jézus annyira fontosnak tartotta ezt a szolgálat elvét, hogy ezt a szertartásként iktatta be a páska vacsora helyébe lépő úrvacsora bevezetéseként. De volt még egy jelentése is, ez is nagyon elfelejtődött, anélkül, hogy most részletesebben tárgyalnánk ezt is feltétlenül meg kell említenem. Ugye azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor Péterhez ért Jézus, akkor Péter elkezdett hevesen tiltakozni, és azt mondta, hogy te mosod meg az én lábamat nem mosod meg soha. És akkor Jézus ünnepélyesen azt mondta, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. És akkor Péter megint a naga lelkesedésével azt mondta, hogy Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is. Akkor Jézus megint szépen helyreigazította, és azt mondta, hogy aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábát megmosni. Nem tudom, kitaláljuk-e, hogy mire utalt ezzel, hogy aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábát megmosni. Hát egyrészt ugye egy olyan képre, ami mindenkinek érthető volt, hogy megfürdött ember kimegy az utcára, nem lesz mindenestől piszkos, de a lábát belepi az út pora. De a szó szerinti jelentésen túl mire utalhatott Jézus? Ugye a Biblia a keresztséget nevezi az újjászületés fürdőjének, ugye azt mondta, szükség nektek újonnan születni víztől és lélektől, és tulajdonképpen arra utalt Jézus, mielőtt ebben a szent cselekményben részt venne valaki, ami a páska vacsora volt, utána pedig az úrvacsora, akkor előbb szükséges, hogy rendezze az életét, a dolgait Istennel. Ugye valójában nem csak egymás megmosásáról van szó, hanem azt mondta, ha én meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. És aki szívből megtért és újjászületett, és Istennel szövetségre lépett, annak is szüksége van, hogy rátapadt dolgokat eltávolítson. Tehát ez egy nagyon mély értelmű cselekedet volt, de na, még több mindenről szeretnék szólni, ezért tovább nem részletezem ezt. És utána olvassuk tovább a Szentírásban, hogy vacsora közben milyen beszélgetésre került sor, és ezt is János evangéliuma 13. fejezetéből fogom idézni, a 21. verstől. Mikor pedig ezeket mondta Jézus, igen nyugtalankodott lelkében, és bizonyságot tett és mondta, bizony-bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem. Itt még visszatérek egy mozzanatra előzőleg, hogy mit gondolunk, Júdás lábát is megmosta Jézus? Egyértelmű, ott volt az utolsó vacsorán, Júdás lábát is megmosta, és még egy dolog bizonyossá teszi, hogy Júdás ott volt az utolsó vacsorán, mert Jézus a vacsora végén a következőt mondta, a 10. vers végén. Tehát olvasom az egész verset, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. És hozzáteszi, tudta ugyanis, hogy ki árulja előt, ezért mondta, hogy nem vagytok mindnyájan tiszták. Tehát ez arra utal, hogy amikor Jézus megmosta a tanítványok lábát, a többiek lelkében elpárolgott mindenki a nagyobb versengés, mélységesen szégyelték magukat, és a lelkük megalázódott, és alkalmassá vált arra, hogy Jézus nagyon fontos igazságokat kössön a lelkükre ezen az estén. De egy valakinek a lelke nem tisztult meg, nem változott meg, és ez Júdás volt. Ezért mondta Jézus, hogy tiszták vagytok, de nem mindnyájan. És azt olvassuk, hogy mikor lezajlottak ezek a beszélgetések, a lábmosásra vonatkozó kijelentések, azt mondja, Jézus igen nyugtalankodott lelkében, és bizonyságot tett, és mondta, bizony-bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem. Ugye így kiderül, hogy miért nyugtalankodott. Nyugtalankodhatott volna a saját magáért, hiszen tudta, hogy eljött az ő órája is. Mi fog következni, hogy még ezen az éjszakán elfogják, és az egész szörnyű dráma beindul. De itt kiderül, hogy nem ezért nyugtalankodott, hanem azért, hogy egy tanítvány elárulja őt. Igazában őt féltette, és az rendítette meg Jézust, hogy Júdás szertartás alatt sem indult meg. Mert ugye, amikor Jézus megmosta a lábát, mit érezhetett belül, mert ő már tudta, hogy ő már megalkudott Jézus elárulására. Honnét tudjuk azt, hogy az utolsó vacsorán Júdás már az alkut megkötötte a papokkal Jézus elárulására, tehát ő már úgy volt jelen, hogy ő már pontosan tudta, hogy mire készül. Lapozzunk újra Máté evangélium a 26. fejezetéhez. Visszalapozunk tehát Máté evangélium a 26. fejezetéhez. És a következőt olvasom itt, a 26. fejezetben, így olvasom a 3. verstől. Tehát ez arra a hétre utal, amikor ugye már Jézus naponta a templomban tanított, és ez nagyon-nagyon nem tetszett a papi fejedelmeknek, és nem tudták őt elfogni, hiába küldtek ki szolgákat elfogatására, azok nem voltak képesek ezt végrehajtani, és így olvassuk a 3. versben. Akkor egybegyűltek a főpapok, az írástudók, és a nép vénei a főpap házába, akit Kajafásnak hívtak. És tanácsot tartottak, hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék. De azt mondták, ne az ünnepen, hogy zendüléslen legyen a lép között. Ugye, tehát azért döbbenet, hogy itt egymás között nyíltan tanácskoztak, hogy valami módot kell találni Jézus elfogására és megölésére, meg kell szabadulni tőle, De ugye itt tudjuk, hogy rengeteg zarándok gyűlt föl Jeruzsálembe húsvét ünnepére, és arra is emlékszünk, ugye, hogy messiás királyként lelkesen kísérte őt a nép oda, a nap mint nap csüngtek a tanításán a templomban, rengeteg embert meggyógyított, tehát nyilvánosság előtt az ünnep folyamán megpróbálni Jézust elfogadni, ez felettébb kockázatos volt számukra. És ekkor a hatodik verstől aztán visszapillant az evangélista egy korábbi eseményre, hogy rámutasson arra, hogy Júdás mikor határozta el, hogy el fogja árulni Júdást. Ugye erről az eseményről mi részletesen nem szóltunk, ez még a vasárnapi bevonulás előtti szombat estén történt. De említettük ugye, hogy ott volt egy vacsora Betániában, és ott Márta szolgált fel, és Lázár is jelen volt, akit Jézus feltámasztott a halálból, és sokan mentek oda a zsidók közül, hogy Lázárt is lássák. Ugye ezt annak idején olvastuk János evangéliumából. Most így olvasom a hatodik verstől. Mikor Jézus Betániában a poklos Simon házánál volt, ment ő hozzá egy asszony, akinél drága kenetnek alabástrom szerencéje volt, és az ő fejére tölté, amint az asztalnál ült. Látván pedig ezt az ő tanítványai bosszankodtak, mondván, mire való ez a tékozlás? Mert eladhatták volna ezt a kenetet nagy áron, és adhatták volna a szegényeknek. Mikor pedig ezt eszébe vette, Jézus mondta nékik, miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jó dolgot cselekedett én velem. Mert szegények mindenkor veletek lesznek, de én nem lesztek mindenkor veletek. Mert hogy ő ezt a kenetet testemre töltötte, az én temetésemre nézve cselekedte ezt. Bizony, mondom néktek, valahol az egész világon prédikáltatik az evangélium, amit ő én velem cselekedett, az is hirdettetik az ő emlékezetére. Akkor figyeljük ezt a szót, akkor. A 12 közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, a főpapokhoz menvén mondta, mit akartok nékem adni, és én kezetekbe adom őt. Azok pedig rendeltek néki 30 ezüstpénzt, és ettől fogva alkalmat keresett, hogy elárulja őt. Ha most János evangéliumához lapozunk, ugye itt az evangéliumok tényleg kiegészítik egymást, mindet figyelembe kell vennünk. János evangélium a 12. fejezete szintén feljegyzi ezt a betániai vacsorát, ami, ahogy említettem, még szombat este volt, és itt kiderül, hogy ki indította a zúgolódást a tanítványok között. Mert itt Máténál azt olvastuk, hogy a tanítványok mind kórusba zúgolódtak, hogy mire való ez a tékozlás. Ugye nagyra becsülték az ilyen nagyértékű illatszert, ugye, amit mindenféle keleti értékes illó olajokból állítottak elő, és ezt, ahogy mondták, nagy pénzzel lehetett volna eladni. De itt a János leírásából kiderül, hogy ki volt az, aki ezt az egész hangulatot fölpiszkálta, és mi volt az indítéka. Így olvasom János evangélium a 12. fejezetében a 4. verstől. Miután a kenetet kitöltötte, Mária, így olvassuk. Mondta azért egy az ő tanítványai közül Iskáriótes Júdás, Simonnak fia, aki őt elárulandó volt. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Itt a Júdásnak az alattomos lénye kiderül, mert ezt nem hangosan mondta. Ezt ő csak a többi tanítványnak mondta, elindította a morgolódást, és ugye az evangéliumban azt olvassuk, aztán majd a tanítványok mondták kórusban, hogy hát ez mire való ez a tékozlás. De az egészet Júdás indította. És hozzáteszi János apostol, amire ők utóbb jöttek rá, azt mondja, ezt pedig nem azért mondta, mintha neki a szegényekre volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tettek, elcsente. Tehát valójában ő volt a tanítványai körnek a pénztárosa, ugye voltak, akik adakoztak Jézus és tanítványai utazásaira, az elemi költségeiket fedezzék, és a szegényeknek is, Ugye az utolsó vacsorán is olvassuk, hogy mikor Júdás eltávozott, azt hitte a többi tanítvány, hogy azért ment ki, hogy a szegényeknek adjon valamit, vagy vásároljon valamit az ünnepre. Ebből különben azt is láthatjuk, hogy nagyon befolyásos személy volt Júdás a tanítványi csapatban. Ő volt a pénztáros, ő intézte az ilyen ügyeket, és a tanítványok utólag jöttek rá, hogy ő rendszeresen vámolta az általa kezelt pénztárt, és ez volt a fájdalma most is, hogy ebből a csinos összegből, ami ide most befolyhatott volna, ha eladják, ő ezt nem tudta megtenni. És figyeljük meg a 7. verset. Mondta azért Jézus, hagyj békét néki, az én temetésem idejére tartogatta ő ezt, mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok. Na ugye itt látjuk, hogy mikor Jézus szóvá tette ezt az zúgolódást, illetve helyreigazította, és az asszonyt megvédte, akkor közvetlen Júdáshoz intézte a szót. Tehát ő tudta, ki indította, és személy szerint Júdásnak mondta, hogy hagy békét néki, az ön temetésem idejére tartogatta ezt. De most itt felteszek egy kérdést, mondhatott volna Jézus ennél többet is? Hát ő tudta, hogy mi az igazság. A tanítványok csak később jöttek rá. De Jézus teljesen tisztában volt azzal, hogy Júdás miért fájlalja, hogy nem eladták azt. De nézzük meg Jézusnak ezt a csodálatos tapintatát. Nem leplezte le Júdást. Csak az asszonyt vette védelmébe, és csak nagyon finoman közvetlen Júdásnak címe. Mintha jelezte volna, tudom, hogy te indítottad az zúgolódást. De nem mondta azt, hogy te aljas vagy, te ilyen vagy olyan, hogy most ezt az asszonyt megszégyenítenéd itt, aki a szíve őszinteségében, szeretetében teszi ezt, de neked pedig ilyen sötét indítékaid vannak. Nem tette. Csak érzékeltette, hogy tudja, hogy kitől indul az zúgolódás, és az asszonyt vette védelmébe, és azt mondta, hogy hagyj békét néki. Ő az én temetésem idejére, egy megérzés alapján tette, és jól tette, mert szegények mindig lesznek veletek, de én nem lesznek veletek. És Júdásnak ez a sérelem már megemészthetetlen volt, hogy Jézus őt nyilvánosan, ha nagyon tapintatosan is, de nyilvánosan megszólította és helyreigazította. Ismerünk ilyen embereket, akik ezt nem bírják elviselni, akik a tekintélyüket hihetetlenül nagyra tartják és oltalmazzák, és ha valaki valamit mondana, ami az ő tekintélyét egy icipicit is érinti, akkor azt olyan sérelemnek tekintik, amit nem tudnak megbocsátani. Tehát itt is láthatjuk Júdásnak ezt a sötét jellemét. És gondoljuk el, hogy Jézus mennyire fájlalta, hogy az utolsó vacsorán az összes többi tanítvány megindult, mikor Jézus a lábukat megmosta. Az összes többi tanítványról mondhatta azt, hogy tiszták vagytok, de látta, hogy Júdás lelkében a keserű lázadás, Júdás lelkében ez a megegyezés, hogy ő már eldöntötte, hogy elárulja Jézust, nem ingott meg. Ugye sokszor mentegetik Júdást irodalmi alkotásokban, meg ugye emberek a saját fantáziájukkal. Hát ugye mindig szeretnének egy ilyen negatív szereplőt tisztára mosni. És biztos hallottuk azt a felfogást, hogy hát Júdásnál nem is másról volt szó, csak az, hogy hát ő azt szerette volna, hogy Jézus messiás királyként Izrael trónjára üljön, és mivel ez nem történt meg, ő csalódott Jézusban, és tulajdonképpen a csalódás haragjában árulta el. Hát csak mi az, ami nem fér bele ebbe a képbe? Hogy azért, hogy olvastuk, hogy mit mondott a papoknak? Mit adtok nekem, hogyha kezetekbe adom? Hát szóval a 30 ezüst pénz az sehogyan nem fér bele. Mert ha csak arról van szó, hogy ő, az is szörnyű, hogy ő sértettségében, csalódottságában, haragjában, felindulásában feladja Jézust, az is rettenetes, arra se lenne mentség. De a 30 ezüst pénzt, ha hozzátesszük a dologhoz, és így, hogy ő kezdeményezi, és így kérdezi meg a papokat, hogy mit adtok nekem, ha kezetekbe adom, erre egyszerűen nem lehet mentséget találni. És most az emberben fölmerül egy kérdés, hogy ugye azt olvassuk, hogy akkor elment a főpapokhoz. De vajon a Jézustól való elidegenedése csak itt kezdődött? Ugye abban gyakorlatilag biztosak lehetünk, hogy nem itt. és próbáljunk meg egy picit visszapörgetni a dolgokat, hogy az evangéliumokból ki lehet-e olvasni a Júdásnak, hogy így mondjam, a lelki történetét, hogy hogyan tudott valaki, aki a 12 tanítvány egyike, aki állandóan hallotta Jézus tanításait, látta a cselekedeteit, az egész csodálatos személyiségének a közvetlen közelében volt, hogyan tudott egy ilyen aljas, sötét és gonosz dolgot megtenni, hogy elárulja mesterét. Ugye a tényleges vágya, panasza Jézus ellen nem lehetett, mikor végül ugye aztán kimondta, hogy vétkeztem, ugye a főpapoknak, mikor visszadobta nekik 30 ezüst pénzt, ahogy az evangéliumi történet szól, akkor azt mondta, vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Tehát tudta ő, hogy Jézus teljesen ártatlan. Hát ha visszatekintünk, hogy hogy is kezdődött Júdás története, akkor először is azt látjuk, hogy semmi olyat nem olvasunk az evangéliumokban, hogy Jézus hívta őt a tanítványi csapatba. Viszont tényszerűen olvassuk Lukács evangélium a 6. fejezetében, hogy amikor Jézus kiválasztotta a 12-t, akkor Júdást is közéjük választotta. És akkor az ember elgondolkodik azon, hogy hogyan lehetséges, hogy Jézust, aki pedig ismerte Júdást, aki előre lát, aki előre ismert Júdást, mégis közéjük választotta. Noha úgy tűnik, hogy Júdás lehetett talán az az ember, akiről olvassuk a Bibliában, hogy valaki önként ajánlkozott, hogy mester, követlek téged, és Jézus azt mondta neki, hogy a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtani. Tehát mintha azt mondta volna, hogy jól meggondoltad, hogy mire vállalkozol, ha engem követni akarsz. Szóval úgy tűnik, mintha lebeszélni akarta volna követéséről, hogy hát akinek becsvágyó ambíciói vannak, annak nem való a Jézus követése. Tehát az ember sejtheti, hogy ez Júdás lehetett az, akit így próbált lebeszélni. De mi a magyarázat arra, hogy mégis tudatosan, amikor kiválasztotta a tágabb tanítványi csapatból azt a 12-t, akik majd állandóan vele legyenek, akiket a munkája folytatására felkészít, akiket a közvetlen közelségében fog nevelni, akkor Júdást közéjük választotta. Két dologra gondolhatunk. Az egyik az, hogy a többi tanítványok előtt Júdásnak, mint láttuk, nagy tekintélye volt. Ő volt a pénztáros, a pénz kezelője. Az utolsó vacsorán azt olvassuk, hogy közvetlen Jézus mellett volt. Tehát ő ezt a helyet igényelte is magának. Valószínűleg, hogy a többiek egyszerű halászemberek voltak, és Júdás képzettebb lehetett náluk. És a tanítványok roppant megütközhettek volna, ha Jézus Júdást nem választja be. Nem értették volna, hogy Jézus miért teszi. Gondoljunk arra, hogy mikor a gazdag ifjú távozott, aki ugye főember volt, és Jézus hívta, és Jézus ugye komoly feltételeket állított, és ez a fiatalember megszomorodva elment, akkor a tanítványok megütközve kérdezték, hogy Uram, kicsoda üdvözülhet hát. Megrendítette őket, hogy ő sem alkalmas. Tehát ez az egyik, de ennél egy még komolyabb okot találhatunk, és pedig azt, hogy Jézus éppen azért, mert ismerte Júdás jellemét, és tudta, hogy a profécia róla szól, azt akarta, hogy az ő önzetlen szerető lénye közelében, Jézus tanításait hallgatva, minden esélyt megkapjon Júdás arra, hogy ezt a szerepet ne töltse be. Azt teljesen zárjuk ki azt a gondolatot, hogy azért választotta be Júdást, hogy valaki eljátsza az áruló szerepet, hogy Júdás eleve ki lett volna szemelve erre a feladatra, és ezt neki mindenképpen végre kellett hajtani. Mert az írás kimondja, hogy Isten gonoszsággal senkit sem kísért, ő maga sem kísérthető, és senkit nem kísért. Tehát nincsen olyan, hogy majd Isten valakit egy ilyen szerepre késztessen. Úgy is olvastuk a Bibliában, hogy mikor Sátán már belesugalta az Iskáriótes Júdás szívébe. Tehát Sátán volt az, aki belesugalta a szívébe, nem pedig az Isten adott valami késztetéseket vagy indításokat, ugye azt mondjuk távol legyen még feltételes módban sem, vagy a tagadás céljából sem fogalmazhatunk így, hogy Isten késztette volna Júdást arra, hogy Júdás legyen, és az áruló szerepét betöltse. Tehát azt mondhatjuk, ez teljesen egyértelmű, hogy Júdásnak arra, hogy a kapzsi, önző, becsvágyó természetét legyőzze, semmi körülmények között nagyobb esélye, csodálatosabb lehetősége nem lett volna erre, mint hogy hosszú időn át közvetlen Jézus közelébe lehetett, és látta az ő lényét, hallotta a tanításait, látta a cselekedeteit. És azért el tudjuk képzelni, hogy annak a Jézusnak, akiről azt olvassuk, hogy úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És aki tudta, hogy ez a borzalmas árulás mit jelent majd az utolsó ítéletkor, milyen büntetést von maga után, de azt is mondta később, mint majd látjuk, hogy jobb lett volna annak az embernek, ha nem született volna. Ugye azt mondta Jézus, hogy az emberfia ugyan elmegy azon az úton, ami megiratott felőle, de jaj annak, aki elárulja, jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem született volna. És Jézus szerető szíve gyötrődött az utolsó vacsorán azon, hogy mit tehetne még Júdásért, hogy tudná visszatartani. Megalkudott ugyan már a papokkal, de hogy ne vigye véghez, legalább torpanjon meg, és ténylegesen ne valósítsa meg azt, amire ráadta a fejét. Most lapozzunk vissza János evangélium a 13. fejezetéhez, és ezt az egész drámát még itt idézzük fel röviden. Így olvassuk, hogy mikor kimondtad 21. versben, ugye bizony-bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem. A tanítványok ekkor egymásra tekintettek bizonytalankodva, hogy kiről szól. Ugye elképzelhetjük a megdöbbenést, küzdünk egy Jézus, lehetetlen. Egy pedig az ő tanítványai közül, aki Jézus keblén nyugodott, akit szeret Jézus, mindenki tudja, ugye kire utal, ugye Jánosra, int azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, akiről szól. Tehát úgy lehet elképzelni, hogy Péter távolabb ült, hát ugye 12 ember kihol ült, és János ott volt közvetlen Jézus mellett, és Péter neki intett, mert úgy megdöbbentette ez a kijelentés őket, és tudjuk, Péter volt mindig a tevékeny, a tetrekész, és végére akart járni a dolognak, és intett Jánosnak, hogy tudakolja meg, ki az. Ő pedig Jézus keblére hajolván mondta néki, Uram, ki az? Mit értünk meg ebből, hogy keblére hajolva kérdezte? Súgta. Tehát nem hangosan, nem nyilvánosan, hanem csak ilyen súgva kérdezte Jézustól, Uram, ki az? Felelt Jézus, az, akinek én a bemártott falatot adom. Ugye sejtjük, hogy ha súgva kérdezte János, Jézus is súgva válaszolt. Tehát nem hangosan, semmiképpen nem. Ugye ez Jézus tapintatával sem fért össze, és ugye eleve így kérdezt, így hangzott a kérdés is, hogy csak titokban, csak mondd meg, ki az. Így olvassuk, és bemártván a falatot adta Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának. Ugye Jézus egyik oldalán van János, a másik oldalán van Júdás. Tehát elképzelhetjük, mikor ezt súgva kérdezi János, és Jézus is halkan felel, hogy akinek én a bemártott falatot adom, ezt Júdás nem hallotta, ugye, a Jézus másik oldalán. De János látta, hogy Jézus abban a pillanatban a bemártott falatot Júdásnak nyújtja. Egyébként ez még mindig a barátságnak, a kedvességnek a kifejezése önmagában. És így olvassuk azután, a következő versben, és a falat után akkor bement abba Sátán. Mondta azért néki Jézus, amit cselekszel, hamar cselekedjed. Ezt pedig senki sem értette a leültek közül, miért mondta néki. Némelyek ugyanis állították, mivel hogy az elszény Júdásnál volt, hogy azt mondta néki Jézus, vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre, vagy hogy adjon valamit a szegényeknek. Az pedig mihelyt a falatot elvette, azonnal kiment, volt pedig éjszaka. De a többi evangélium még leírja azt is, hogy miután Jézus azt mondta, hogy egy közületek elárul engem, a tanítványok döbbenten aztán elkezdték kérdezni, Uram, csak nem én, és úgy olvassuk egy másik evangélium, hogy utoljára Júdás is megkérdezte, Uram, csak nem én. És feltehető, hogy Jézus neki is egészen halka mondta, úgyhogy senki ne hallja, hiszen mellette volt közvetlenül, te mondád. de döbbenet. Tehát ezek szerint Júdásnak jó volt a lelkiismerete, amikor Jézus végigkérdezte, hogy, illetve amikor végigkérdezték a tanítványok, hogy csak nem én. Nem volt jó utoljára, de még megjátszotta magát. Feltűnő lett volna, ha ő nem teszi fel a kérdést. Hogy így milyen micsoda megkeményedés kellett ahhoz, hogy föltegye a kérdést, csak nem én. Az ember úgy keresi, hogy mikor volt az utolsó pillanat, amikor a Szentlélek elleni bűn állapotába jutott, és tényleg bezárult a kapu. És akkor, ugye amikor Jézus halkan azt mondja neki, te mondád. Ez azt mutatja, hogy minden tud róla Jézus, minden tud róla. Nem kellett volna megdöbbennie, megrendülnie. De itt látjuk azt, hogy a bűn egy idő után elvakít, végérvényesen besötétít. És amikor aztán ugye azt olvassuk, hogy a falat után, mikor még Jézus, ugye mert ha ez jelzés is volt Jánosnak, Jézus feltehetjük, mivel a szíve majd kiugrott fájdalmában, gyötrelmében Júdásért, egy ilyen szíves barátsággal nyújtja a falatot, és Júdás azt is elveszi. És azt mondja, azután bement abba a sátán, mintha azt mondaná, most már végleg elfoglalta a helyet. Júdás ettől fogva megközelíthetetlen. És akkor Jézus még ránéz, mikor föláll. Ugye ez is érdekes, hogy akkor felállt, mert szinte nem is maradhatott tovább ezen a helyen. És hát tudta, hogy neki most cselekedni kell. Az ünnep mindjárt itt van, neki most... Ugye feltehetően már előtt is beszéltek, hogy innét az olajfák hegyére fognak menni, tehát tudta, hogy ez az úti cél, az a vacsora befejezte után, és neki ez volt az utolsó alkalom, hogy véghez vigye az ünnep előtt, amire megalkudott, és ment a főpapokhoz, hogy összegyűjtse a csapatot, hogy majd az olajfák hegye ligetes helyén, ahol Jézus a tanítványaival tartózkodni szokott éjszaka, sötétben, amikor nincs ott körülötte senki, aki védje, vagy aki felzendüljön, akkor elfogják Jézust. És annyira jellemző ez a mondat, amit olvasunk, hogy mihelyt kiment, volt pedig éjszaka. Úgy tűnik nem csak egy tárgyszerű közlés ez, hogy akkor már sötét éjszaka volt, hanem arra is utal, hogy éjféli sötétség állt be Júdás lelkében is, és többet nem lehetett megközelíteni. És aztán még ugye emlékszünk az utolsó mozzanatra, hogy mikor aztán mentek, hogy Jézust elfogják, akkor Jézus még feltesz neki egy kérdést. Barátom, miért jöttél? És olyan jellemző ez a megszólítás is. Már nem mondhatja azt, hogy tanítványom, már nem szólítja így, hogy bizalmasan, hogy Júdás a kereszt nevén, hanem, illetve hát egyáltalán a nevén, hanem csak így ezzel a még mindig nem ellenséges, de már egy bizonyos távolságtartó barátom, miért jöttél? Ugye, mintha tudatosítani akárna Júdás, hogy mit csinálsz. A legutolsó kérdése Jézusnak pedig egész egyértelműen erre mutat, olyan már, mint egy sikoltás. Júdás, csókkal árulod el az ember fiát? Ugye, hogy mit csinálsz? Ugye, hogy milyen aljas és sötét cselekedet ez. Hát így tértünk ki az utolsó vacsora kapcsán egy kicsit Júdásnak az esetére, és ugye milyen lehetett Jézusnak Júdást hordozni, mert azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor volt az a bizonyos galileai válság, amikor királlyá akarták tenni Jézust, és nem engedte, akkor ott megjegyzi az írás, hogy Jézus elejétől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, ugye ezt János Evangélium a 6. fejezete végén olvashatjuk, és meg is kérdezte a tanítványait, hogy vajon ti is el akartok menni. Úgy tűnik, hogy ez arra utal, hogy Júdásnak ott volt az első nagy csalódása, hogy Jézus nem engedi magát királlyá tenni, és amikor Jézus azt kérdezte, hogy ti is el akartok menni, igazából Júdásnak szólt ez döntően, hogy Júdás, itt nem fognak a becsvágyó reményeid teljesedni, gondold meg, nem akarsz elmenni, bár csak elment volna. De Júdás nem ment el, a lelkében ott volt az elidegenedés, ott volt a neheztelés Jézusra, de nem ment el, továbbra is játszotta a tanítványnak a szerepét. Jézus akkor egy olyan súlyos kijelentést is tett, azt mondta, egy közületek ördög. Amivel ugye arra utalt, hogy annyira fogja a lelkét a kapzsiság és a becsvágy, hogy ennek az önzésnek a páncélját se Jézus példaadása, se Jézus tanításai, se Jézus megmentő szeretetének a gesztusai semmi nem tudja megtörni. Hát ez valóban egy kisé szomorú történet, de mégis hatalmas tanítása van, és azt mutatja, hogy a lelki világára az embernek rendkívüli módon kell vigyázni. Mert ha ellenáll a Szentlélek befolyásának, ahogyan szembe akarja fordítani a saját önző önmagával, akkor egyszer csak az ember beljut arra a pontra, ahonnét nincs többé visszatérés. És ezek olyan titokzatos lelki folyamatok, amiben emberi szem nem lát bele. De azt mondja az ige, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. És én talán ezzel az igével fejezem be a ma esti alkalmunkat. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Hogy az ember ne tűrjön meg magában a rosszal való megalkuvást, ne tűrjön meg becsvágyat, kapzsiságot, és hogyha azt a halk szelit hang, a Szentlélek szava próbálja szembefordítani önmagával, akkor az első szóra engedjünk neki. Mert veszélyes, roppant veszélyes dolog újra és újra ellenállni a Szentlélek belső késztetésének. Hát akkor befejeztük a mai alkalmat.